Dr. Vojcek László, orvos, nőgyógyász. Ahol beszélgetünk, az Irgalmas Rend Kórháza. Ha időnként hallják a villamost, akkor az azért van, mert itt megy az ablak előtt a villamos. A szokásos kérdés, miért lett orvos?
Nem feltétlenül az én döntésem volt. Én egészen az érettségi kezdetét megelőző időszakig vegyész szerettem volna lenni. Nagyon szerettem a kémiát, sikereim voltak a versenyeken is. Minden azt mutatta, hogy én vegyész leszek. Míg nem, és itt van a meghívás, elhívás, talán a Szentléleknek a segítő szándéka, hogy az érettségi előtt már eldöntöttem, hogy orvos leszek. Ehhez valószínű, hogy a kíváncsiság, a kémiában is a kíváncsiság, tehát a kíváncsi ember, a homo ludens, az, ami engem az orvostudomány felé vezetett. Kíváncsiság megismerni a gyógyítás, a teremtett emberen való igazítás ismeretanyagát, megismerni közelebbről az emberi szervezet működését. Ez későbbi életszakaszomban a kutatás területén is ez vezetett, megismerni az ember, különösen a fejlődő ember, a méhen belül fejlődő magzat működésének azt a fejlődési irányát, amivel aztán emberré tud válni a megszületés után. Tehát a homo ludens, a kíváncsiskodó ember vezetett tovább a kémiai laboratóriumoktól az orvostudományt választó út felé. Így lennem orvos.
Mennyire jutott a megismerésben a legnagyobb titkok egyike az ember születése? Két sejt találkozik, és abból lesz egy ember. Mennyire jutott ennek a megismerésében?
Én azt hiszem, hogy az embereknek ezt többször fel kellene tenni, hogy mennyiben jutnak közelebb az ő hivatásuk, vagy az ő munkájuk révén a megismerésben. Egyáltalán a kutatás, a tudomány. Szabad-e kutatni? Szabad-e megismerni mélyebben, mint amit elénk tárnak? Rövidre zárva, én azt hiszem, hogy orvos vagyok és katolikus. És ez az orvos és katolikus összekötöttség, ez a kutatásban is érvényesül, nevezetesen. Ha azt nézzük, hogy meg szabad-e ismerni a világot, akkor azt kell mondjuk, hogy meg kell. Isteni törvény, isteni parancsként kaptuk, hogy ismerjétek meg a világot, igázzátok le, mert nektek adom. De azt is elmondta Jézusunk, hogy azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Tehát ha azt mondom, hogy a kutatás, az ismeretek elmélyítése, az igazság keresése, akkor azt kell mondjam, hogy a jézusi tanítás nélkül, erkölcs nélkül ez a kutatás nem mehet, sem egyáltalán nem mehet, sem becsületesen nem mehet, sem az ember ellen nem mehet. Az, hogy az Isten ellen megy, az biztos.
Az, hogy katolikus, az nem jelent korlátot? Nem jelenti a megismerésnek a korlátját? Nem jelenti azt, hogy ennél tovább én nem mehetek, hiszen hívő katolikus vagyok? Nem tudom, érti-e, hogy mire gondolok?
Igen, értem. Nem, sőt, bátorítást jelent. Még egyszer mondom, idézem az isteni tanítást, addig, amíg engem nem követtek, addig nem ismerhetitek meg a valóságot. Nem válhattok a tanítványaimmá. Ez a követés, az erkölcs alapja. Tehát a tizet betartani egyszerűbb, mint a sok tízezer törvényt, a tíz parancsolatot kell betartani, és akkor nincs gond. Mi a baj a mai kutatással, a mai tudománnyal? Sőt, megkockáztatom, a mai gyógyítással. Az a kritérium, hogy ami megismételhető és matematikailag igazolható, az az igaz. És ebben sehol nincs benne az, hogy mi jó az embernek, mi az, amit alkalmazni szabad. Mondjunk rá példát. Abortusz. Megismertük az abortusz, azt is megtudtuk, hogy ez gyilkosság, mert már a képalkotó eljárásokkal ultrahang, látjuk a 12. hétre mindene megvan a fejlődő magzatnak. Ennek ellenére ma nem nevezzük gyilkosságnak. A törvény az, ami matematikailag igazolható, és az emberek által kodifikált, az ezt nem ítéli el, nem tekinti gyilkosságnak, csak ha az utcán megölök, ami teljesen helytelen, vagy a gyilkosság, és helyes az elítélés, egy felnőtt látható embert. Tehát visszatérek, lehet-e katolikusnak és a kutatást vagy a megismerést szorgalmazónak egyszerre lenni? Csak ennek lehet. Csak a katolikus, csak a hívő, csak az isteni törvényt követő tud jó kutató lenni. Az, hogy sikeres lesz-e, ez egy másik kérdés, de jónak csak az tud lenni.
Ha már itt tartunk, eljön Huxley szép új világa, ahol lombikban állították elő az embereket, és mindenki egyforma volt? Egyáltalán hogy tekint az ilyen jellegű kutatásokra?
Nem biztos, hogy az én tisztem megítélni, de ha én Huxley szép új világára tekintek, akkor azt kell mondjam, hogy nem jön el, itt van. Tehát az az érzésem, hogy mind azok a génsebészet, mind azok a orvosi, biológiai és a jövőt determináló. Mondjunk példát. Nők férfivá operálása, férfi nővé operálása, gyermek kialakulatlan, hormonrendszerű és tudatú gyermek átérzékenyítése. Hát ez kérem a Huxley szép új világának az itt létét igazolja, nem az eljövetelét teszi fenyegetővé. Itt van. És mi ezt a 21. században nem csak elviseljük, de nézzük meg akár csak a magyar lakosságot, vagy az európai lakosságot, több mint a fele, de legalább a fele ezen gondolatokat támogatja. Nem irtózik tőle, nem ítéli el, nem mi vagyunk az ezt ellenzők, hangosak az utcai tüntetéseken, hanem az ezt támogató, mármint a nem változtatást és a gyermek érzékenyítést és az európai 2000 éves kultúra leromboltatását egy nép bevándoroltatásával, egy más kultúra bevándoroltatásával elfogadóvá váltunk. Nem mi vagyunk az utcán, nem mit tiltakozunk, hanem azok tiltakoznak, akik ezt támogatni szeretnék.
Egy kicsit vitatkozom, nem vagyok biztos benne, hogy gender ügyben a lakosság nagyobbik része támogatja mondjuk azt, hogy fiatal gyerekeket 10-14 éves kor alatt átoperáljanak. Tehát abban nem vagyok biztos, hogy ez olyan általánosan elfogadott a lakosság körében. Azt érzékelem, meg nagyjából mindenki érzékelheti, hogy az ezt támogató média az nagyon erős és hangos.
Nagyon jó, hogy tiltakozik, legalább a szerkesztő úr tiltakozik. Ellenben, ha azt nézem, hogy a médiában hányszor jelenik meg az ezt elítélő, és milyen nagyságot olvasók körében terjed el az ezt ellenzők véleménye, ha azt nézem meg, hogy mi ezt elítélők hányszor fordultunk meg az utcán, Londonban, Oxfordban, Varsóban, Budapesten, ha azt nézem, hogy ezt még 35-40 évvel ezelőtt büntették, a bünteti törvénykönyvbe tartozott a más neműség, ellenkező neműség, biológiailag ellenkező hirdetése, akkor azt kell mondjam, hogy vesztettünk. Itt az ellenoldal emelkedett létszámban is, hangerőben is felül, és mi, akik a biológiai normalitást, és egyébként a természetes normalitást és az isteni tanítást követjük, mi lettünk a halkabbak, mi lettünk a csendesebbek, a mi létszámunk feltétlenül csökkent, mert nem hallatjuk a hangunkat, csendben vagyunk. És ez egy nagyon nagy baj. Ma, amikor a médiától hangos minden, akkor a csendesség az egyfajta mulasztásos vétkezés. Azáltal vétkezünk, hogy nem tiltakozunk elég hangosan. Mulasztunk.
Beszélgetésünk előtt szóba került, hogy Oxfordban vizsgáztatott, ott egyetemi tanár Oxfordban, nem tudom pontosan, hogy ez hogy néz ki, hogy időnként oda megy, vagy hogy, de ott egész más, hogy kell beszélnie, vagy egész mást várnak el öntől, mint ahogy most beszélget velem?
Igen, Angliában talán a gyarmatrendszer uraként működött ország valaha, egész másként kell beszélni, mondjunk néhány példát. Nagyon jó körzeti orvosi ismerősöm, barátomnak nem nevezném, de úgy nagyon jól ismertük egymást. Hozzá rendelési időben bement 20 éve betege. Megkérte, hogy most már ne Misternek, hanem Missnek szólítsa őt, vagyis ő most már hölgy lett. És hát ez az orvos kolléga mosolygott, megsimogatta a okos buksiját, és azt mondta, hogy tőlem ezt ne kérdheti, már több évtizede ismerlek, én ezt nem szeretném a jövőben gyakorolni. Na hát ez volt a végzetes mondat, 2 hónap múlva ez a körzeti GP kolléga nem dolgozhatott tovább, a korábbi munkahelyén eltávolították innen. Ez az egy eset mutatja, hogy az egész társadalomnak a hozzáállása, akár az elmúlt hónapok ugye a muszlim bevándorlók megerőszakoltak több tizenéves tinédzser angol kislányt Anglia szerte, és agyon lett hallgatva. Most derült ki, de ez már több éve zajló esemény sorozat volt. Miért? Mert a média félt publikálni, a felelős politikusok pedig inkább azt kérték, hogy ne legyen publikus, mert gyakorlatilag tehetetlenek velük szemben.
Önök a Magyar Katolikus Rádióban a Kvaterka című műsort hallják. A műsor vendége dr. Wojciech László, szülész, nőgyógyász. Na de ahogy önt hallgatom, akkor az ön számára egy ilyen oxfordi vizsgáztatás, nem tudom, évente egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, az egy veszőfutás.
Többé-kevésbé annak is lenne nevezhető, de a szakmaiságot, ha erre a rövid időre vagy rövid időkre külön tudom választani az ottani politikai mainstream-től, főútvonaltól, akkor ez épp úgy nem befolyásol, mert ugyanez a helyzet Németországon. Hát a kölni pályaudvar környéki szilveszteri eseményeket hány hónappal később tudta meg a világ. Tehát akkor mondhatnánk azt, hogy Európában mégiscsak nekem lett az kezdeti vélemény formátumomban igazolásom, a tekintetben, hogy Európában bárhová megyünk, Párizsba, Berlinbe, Kölnbe, mindenütt arról van szó, hogy ha oda megy egy hívő keresztény katolikus orvos, akkor ott egy ideig vagy tartósan veszőfutásban kell, hogy gyakorolja a pályafutását vagy a tevékenységét, hivatását.
Na tehát akkor csodálom, hogy egyáltalán kilép Nyugat-Európába.
Lassan itthon sem lesz könnyebb. Lásd a lezárt budapesti hidakat, vagy a Pride felvonulás mellett tüntető budapestieket, tehát akkor mi keresztények el vagyunk szigetelve. Nem csak Oxfordban, vagy Londonban, vagy Párizsban, vagy Berlinben, hanem Budapesten is. A hitünkkel háttérbe vonulva marad a hivatás gyakorlása, mert hívő orvosként megnyilvánulni, vagy véleményt nyilvánítani, lásd genderizmus, abortusz, eutanázia, hitünket megalázni próbáló, templomainkat más célra felhasználni akaró, bevándoroltatott, betelepítetett emberek, a brüsszeli döntés, a kvótarendszer, soroljam tovább. Hát ez mind az, ami a mi szerkesztő úr által választott kilépési, attól függ, hová akarunk kilépni, de a kilépési korlátunká vált. Már nem tudunk olyan szabadon kilépni és elmenni bárhová, ilyen volt a kommunizmus, kérem. Elmentem szentmisére, közölték, hogy nem oktathatok, mert ez a marxista ideológiával nem összeegyeztethető tevékenység egy egyetemi státuszban. És akkor azt hittük, hogy na majd ettől megszabadulunk, és a nyugathoz, a dicsőséges nyugathoz csatlakozva, majd szabadok leszünk. És az előbb felsorolt lista, a gender, a muszlim, a háborúba kényszerítés és a többi, az mind azt mutatja, hogy még nagyobb békjót kaptunk a nyakunkba, ahelyett, ami a kommunizmusból való menekülésünk oka volt.
Ha ennyire borúsan látja a helyzetet, tényleg ennyire borúsan látja a helyzetet, vagy csak nekem tűnik így ebből a rövid néhány percből, akkor mit lehet tenni?
Nem biztos, hogy én látom borúsan, én a tényeket soroltam föl, de az, hogy az ember meg tudja-e oldani, vagy majd az isteni segítséggel, lásd, kommunizmus összeomlása fog ez megoldódni, ezt nagyon nehéz emberként megjósolni. Az biztos, hogy az ember nagyon mélyre, vagy nagyon távolra navigálta magát az isteni törvényektől és a tudomány megismerésének az irányától. Tehát most már nem azt akarjuk tudni, hogy mi a valóság, mert a keresztény megfogalmazásban az igazságot és a valóságot keresi a tudomány. És ugyanaz a határ, amivel a teremtett világot, amit a jóisten megteremtett, mondja Schrödinger, a kutató ember, a kíváncsi ember ostromolja. Ez az ostromlás az ember és Isten között, ember számára látszólag fölállított határ áttekinthetővé tételét, lerombolását, megnyitását, ajtónyitását jelenti. Jelentené? Kellene, hogy jelentse? De ebben az ajtónyitásban az erkölcs, a hit, az Isten félelem mindenképpen benne kellene, hogy legyen. Ahogy nincs benne a mai kutatásban, mert milyen a mai kutatás? Profitorientált és keresi mások támogatását. Támogat túl kereslet motivált. Ugye, mert a kutatás drága, ezért profitorientált, tehát valakinek ezt dotálni kell. És az, hogy el legyen fogadva, és ez a motiváló erő, ahhoz pedig támogatni kell valakiknek azt, hogy az elért eredmény, az publikálható legyen, elfogadott legyen, és ne cáfolatok zömébe élje meg a jövőjét. Na visszatérve, tehát nem a pesszimizmus, a tények felsorolása volt az előbbi sorban, vagy az előző mondatokban. Az optimizmusom az abból származik, hogy az ember teremtett lény. Teremtett lény az is, aki az erkölcs követőt támadja, aki a kutatás erkölcsi alapról megközelítőt bántalmazza, ha nem is fizikailag, de az újságok oldalain, a tudományos folyóiratokban, és az is, aki Isten követő és Isten félő. Én azt hiszem, hogy ez az harc, ez az örökös harc, ez körülbelül az írott történelmünknek a Barabás és Jézus Pilátus által föltett kérdés óta tart. Hát ott is valahol a fele tudta, hogy Jézus az igaz, Jézus a bűntelen, és mégis valakik el tudták érni a Barabást kiáltó tömeg hangerejét. Ez az, ami napjainkban nem szűnt meg. Miért szűnt volna meg? Hát ez az, ami a fejlődést, mondják ők. Én szerintem a sátán kitaszítottságát bizonyító tényező, hogy tart a küzdelem.
Egyszer valami hasonról beszélgettünk egy riportalanyommal, és akkor megállapodtunk abban, hogy de hát a sátán nem győzhet. Na de, kicsit fordítok a dolgon. Azzal indítottuk a beszélgetést, hogy miért lett orvos. Mondta, hogy vegyész akart lenni. De honnan indult? Hol született? Hol járt iskolába? Hol érettségizett?
Hát ez egy hosszú történet. Szüleim kitelepítettek, a Wojciech név az önmagában Büchner drámája, egy német drámaíró által megkreált név. Ebből adódott, hogy megkeresve az ősököt Linzből származnak, és akkor lettek Magyarországra telepítve, amikor a kolera járvány itt megritkította a lakosságot.
18. század körülbelül.
18. század elején. Majd azt követően a dicső kommunizmus 47-es kitelepítéseinél a több birtokkal bíró nagypapát kitelepítették Párkány melletti kis faluba Ebedre. Ott ismerte meg az ugyancsak földműveléssel foglalkozó nagyapám leányát, az édesanyámat, és én itt Felvidéken születtem, és amikor magyar állampolgárságot kértem, akkor én nem magyar állampolgárságot kértem, én repatriálást, visszatérést kértem, és 3 hét alatt megkaptam, mert ugye a szülők fele az eleve magyar állampolgár. De a felvidékiek is magyar állampolgárok voltak. Párkány, hát egészen Pozsonyig, meg Kassáig, meg Trencsénig, az bőven magyar volt, csak úgy döntöttek valakik, hogy elcsatolják.
Hogyha valaki mondjuk Esztergomból, ott a Bazilika igen. teraszáról átnéz a Dunán, akkor valahol ott született az néhány kilométerre.
Az látja a szülőházamat a túloldalon, és én onnan kerültem. Hát Bugalaci bácsi volt ugyancsak ebben a faluban született Bugalaci bácsi volt a áttelepülésem kérelme idején a támogatom, és így kerültem én Magyarországra. Az egyetemet a Debreceni Orvostudományi Egyetemen végeztem, 77-ben kaptam orvosi diplomát, és ott maradtam, akkor már a kutató munkában beledolgozott emberként, amit orvostanhallgatóként végeztem, ott maradtam az Élettan Intézetben kutatónak. Mind a mai napig ott maradtam volna, csak az adott téma, amelyet kijelöltek számomra, nem volt perspektivikus, vagy elfogadható, vagy érdekfeszítő, és ezért elmentem, manualitásom az jó volt, állást keresni. A klinika, mint tudjuk, Debrecenben a Nagyertő által körülölelve egy helyen van, és a szülészeti klinika előtt ballagottam, amikor a professzor úr észrevett, és kérdezte, hogy hová mész, Laci? Hát mondtam, hogy állást keresni Szelecki sebész professzor úrhoz, és mondta, hogy na, gyere csak be hozzám. Akkor már egy kicsit ismert voltam enzim és membrán kutatásaim eredményéből. Behívott, és mondta, hogy egy új terület nyílik a világban, ez a magzat élettan kutatása. Ha van kedved, mivel eddig is Élettan Intézetben dolgoztál, gyere hozzám, hát ez, professzor úr, nem fog menni, mert én abortuszt nem tudnék csinálni. Ha tetszik ismerni, akkor tudja, hogy én vallásos ember vagyok. Na jó, akkor te leszel az első Debrecenben, akinek itt most leírom, és leírt a nagybetűkkel, hogy abortuszt nem kell soha végeznie.
Ez itt a Kvaterka műsora a Magyar Katolikus Rádióban. A műsor vendége dr. Vojcek László, szülész, nőgyógyász.
Egy picit visszatérek még a Duna túlpartjára ott Esztergommal szemben. Az egy tiszta magyar falu volt, tehát például szlovákul tud?
Nem volt egyáltalán szlovák a faluban. Nem ennek volt a kérdése, vagy nem ez tette föl azt a lehetőséget, hogy valaki megtanul-e, vagy nem tanul meg szlovákul. Az általános iskoláimat úgy kellett elvégezni, hogy kötelező volt a szlovák nyelv tanulása. Nagyon nehéz volt, nem csak a szlovák nyelv, színmagyar családban nem tudtak segíteni, hanem az orosz nyelv is kötelező volt.
Lehet keverni a kettőt, hasonlít?
Hasonlít és inkább keverni lehet, de külön-külön kell megtanulni. Innen származik a több nyelvismeretem, elég szép számú nyelvet ismerek, mert miután nem akartam semmiképpen szlovák egyetemre, főiskolára vagy továbbtanulás céljából ilyen intézetbe kerülni, ezért a cseh nyelvet is elsajátítottam. Minden igyekezetem az volt ismerve az Ady Endre kört Prágában, hogy akkor Csehországba fogok tanulni, ha nem tudok Magyarországra jönni egyetemre. És majd később jött ugye erre az angol nyelv, amit a Debreceni Egyetemen nagyon mélyre jutottam a magzatillettan kutatásban. Méhen belül magzatot operáltam, Magyarországon talán elsőként, és a magzati szívműködés, légzőmozgások és agyműködés vizsgálata volt a célom. És ezt látta meg az egyik kongresszuson bemutatott anyagomban az Oxfordi Egyetem professzora, a Royal College akkori elnöke is fölvetette, hogy lenne kedved ezt folytatni Oxfordban is. Én mondtam, hogy igen, hazamentem, mondtam feleségemnek, hogy meghívott az oxfordi professzor, megsimogatta a fejemet, és azt mondta, hogy jó, menjél, csak pont az ilyen emberek kellenek Oxfordba, és kinevetett. Majd két hét múlva valóban a British Council megküldte a pályázati űrlapot, amelyet kitöltve előbb két hónapra mentem Oxfordba, aztán látták, hogy Magyarországon töménytelen műtétet tudtam elvégezni, látták, hogy ez jól értek, akkor meghosszabbították még két hónappal, majd elnyertem az Oxfordi Egyetem ösztöndíját, aztán megint elnyertem az Oxfordi Egyetem ösztöndíját. Tehát már úgy tűnt, hogy inkább jobb szeretnék, ha ott maradok, és ennek hangot is adtak, és nem is jöttem volna haza, szerkesztő úr. Én ott maradtam volna, mert tőlem akkor...
Időben mikor?
83-92. Annyira távol állt a kommunizmus materializmusa, ideológiája, egyházat üldözése, mindenki egyenlőség gondolata, és a többi, hogy én ott nagyon jól éreztem volna magam abban a hiszemben, hogy majd megengedhetem magamnak, hogy évente kétszer-háromszor hosszabb időre hazajöjjek, különösen akkor, amikor intézetvezető lettem. Egy baj volt, egy nagyon nagy baj állt elő, mind a három gyermek elkezdett angolul beszélni, és közölték velem, mert ott jártak iskolába, hogy ne menjek be értük az iskolába, mert mondták az osztálytársak, hogy akcentusom van. És itt döbbentem rá, tehát hogy hol és milyen eszközzel éri el, majd visszakanyarodnék egy mondat erejéig a kérdés első felére, amivel a riportot indítottuk, hogy milyen úton éri el az Isten, hogy valaki orvos legyen, ne vegyész. Hogy milyen úton éri el a teremtő, hogy a kommunizmus megbukjon és egy csepp vér ne hulljon. Hogy milyen úton éri el a Szentlélek, hogy valaki, akinek mindene megvan, siker, intézet, család Angliában, az hazajöjjön, és ne maradjon ott. Volt egy olyan kérdés a szerkesztőnek, hogy akkor a pesszimizmus. Nem, inkább az alázat. Nekünk alázattal kell azt tekinteni, hogy ebben a teremtésben, mert itt már csak ki kell mondjam, hogy a teremtés azon fázisában, amelyet a teremtő az emberrel együtt végez a Földön, leginkább csak a Földön, abban minket munkatársnak tekint. Abban mi alkotói vagyunk. Nem a fejünk fölött, nem nélkülünk, nem tőlünk három lépésre végzi a teremtés folytatását, hanem velünk együtt.
Egy pillanatra visszatérve az akcentusra, mert a hallgatók egy jelentős része talán nem érti, hogy ez Angliában mit jelent. Én sem értem egészen, de egyszer Söpfény György mondta nekem, aki Angliában nőtt fel, már nem él, de európai parlamenti képviselő volt előtte, a Londoni Egyetem politika professzora, hogy az akcentus, hogy ki milyen akcentussal beszél, az Angliában egy nagyon komoly dolog, pláne Oxfordban.
Mindenütt elfogadják az akcentussal beszélőt, hiszen a gyarmatbirodalomból bevándoroltak, mindegyike akcentussal beszél. Na de az a tény, hogy a gyermek azt mondta, hogy az apa az itt dolgozik az Oxfordi Akadémiai Központban, a Nuffield Institute for Medical Research-ben, és ő magyar, mert akcentusa van, hát ez ott nehezen volt elfogadható, én csak utólag, meg retrospektíve háttérelemzéssel mondom, hogy valószínűleg ezek a gyerekek otthon elmondták, hogy hát van egy ilyen kettő, akkor kettő járt abba a középiskolába, akinek az apukája akcentussal beszél. Tehát ez ott nem nagyon volt elnézve, kinek nézik el mindig Angliában az akcentusát, akinek a cselekedetei, alkotása, művei, könyvei, kutatási eredményei fölötte állnak az angol értéknek, és annak szabad akcentussal beszélnie.
Na de hát ez volt ön.
De a diákoknál nem, a diákok körében nem, és ez döbbentett rá, hogy ezzel az akcentussal az én gyerekem már küzd. Vagyis angol akar lenni, angolabb akar lenni, mint amelyen angol én tudtam lenni. És ez volt az, ami ő benne ezt az üzenetet kiváltotta felém, hogy érzik a diáktársai, hogy akcentuson van, és ekkor döbbentem rá, hogy az unokámot már nem Arany és Petőfi Sándor verseire fogom tanítani, hanem az angol költők verseire fogják a szülők tanítani, és így a gyermekeimet is el fogom mindenképpen veszíteni, sőt a haza, tehát a gyökerek. Mert ugye mit adhatunk a gyermekeinknek? Gyökereket és szárnyakat. És én a gyökerekből láttam, hogy már nagyon keveset tudok átadni, mert a gyökerek már nem magyar földi gyökerek, nem magyar földből táplálkozó gyökerek lesznek. Ők már angolok akarnak lenni.
Na most két kérdés, mondom mind a kettőt. Az egyik, hogy ami az angol társadalmat illeti, amit elmondott, annak alapján az angol társadalom, hogy is mondjam, a súlyos kifejezés az, hogy kirekesztő.
Nem kirekesztő, hanem dive, szerte oszlott. Nincs ma azt megfogalmazni, hogy mi az angol társadalom 10 attribútuma, nagyon nehéz. Én nem akarok ebben sem filozófus, sem közgazdász, sem nemzeti elkötelezett lenni, sem oda, sem a magyarság felé, de én meg tudom fogalmazni a 10 magyar attribútumot, Angliában ez nincs. Mondok egy példát, hogy Anglia 30 legnagyobb városa, London, Oxford, nem jön a legnagyobb, Birmingham, Manchester, de Oxford is ide tartozik, arab polgármestert tud maga előtt. Ezek nem azért lettek arab, 30 legnagyobb városról van szó, ezek nem azért lettek arab polgármesterek, mert annyira jó politikusok vagy közgazdászok, hanem azért, mert az ott élők többsége arab.
Most persze föl lehet tenni azt a kérdést, és aztán mondom a másodikat is, az a gyerekekhez kapcsolódik. Tehát föl lehet tenni azt a kérdést, hogy akkor ez probléma? Tehát egy liberális elkötelezettségű ember azt mondja, hogy na és arab a polgármester. Hát persze, nagyon sok arab van, megválasztották. Ez probléma?
Valószínű, hogy a liberalizmus oldaláról nézve nem. Az angolok oldaláról, azon angolok oldaláról, akik szeretnék megőrizni Shakespeare-t, akinek a művei közül több be van tiltva, akik szeretnék megőrizni az angol nyelv szépségét, akik szeretnék megőrizni az angol házépítés jellegzetességeit, a kertápolás jellegzetességeit, az iskolák színvonalának, Oxford, Cambridge, London, King's College elismertségét, azoknak ez nem jó. Azoknak ez rossz. Azok azt mondják, hogy mi nem szeretnénk a gyarmat birodalom idején elkövetett őseink bűnei miatt ilyen árat fizetni, mert ugyanis keresik az angolt. Tehát az angolok kivonulnak kis falvakba, és elhagyják a nagyvárosokat, mert az már nem angol.
Nagy-Britannia az egy nagyon furcsa államalakulat. Anglia, Skócia, Észak-Írország, Wales. Mondjuk Skócia biztos jár Skóciában. Kevésbé
érdeklődés középpontjában álló területe Angliának. Ehhez hozzájárul a földje, a sziklái, az eső, az időjárása, minden egyéb, szemben ugye a délebbi, simulékonyabb, kiépítettebb, gazdaságilag fejlettebb, sok üzem, sok gyár van az Anglia úgynevezett England részében, tehát oda nem ment annyi, de most már kezdenek menni oda is.
Mármint bevándorlók.
Bevándorlók, igen. És ugyanez vár Európára is, és ez azért szép példa, a francia-angol példa, mert ugye ők, mint a legnagyobb gyarmattartói Európának, és legközelebb fekszenek azon területekhez, ahol a bevándorlás gyökere van Afrikához, ezért ők a szép példa arra, hogy mi vár Európára, ha elfogadjuk a négy nagy, öt nagy probléma, bevándorlás, gender egyikét, a bevándorlás engedélyeztetését, mi vár egész Európára. Ugyanis most könnyű a kerítést meghúzni, kedves hallgatóim, nem könnyű, drága, de meg lehet húzni. De ha ugyanezek a bevándorlók, akik most Franciaországot nagyon elárasztották, Angliát nagyon elárasztották, Németországot nagyon létszámot nem mer mondani ez az három ország, hogy milyen létszámban vannak jelen a bevándoroltak, akiknek ugye nem csak a munkavégzés területén van magas hiányosságuk, nem akarnak feltétlenül munkát végezni, hanem a kultúra eltörlése irányában is, és a saját kultúrájukat akarják megvalósítani. Ezek után onnan útlevéllel fognak Közép-Kelet-Európa felé jönni, ami ellen nem lehet, ma még nem tudunk törvényt fölállítani, hogy hogy van az, amikor a muszlim majd Berlinből Budapestre német útlevéllel jogosan fog beutazni és kérni a családegyesítést.
Kicsit fordítok a dolgon, nem egészen, mondtam a gyerekeket. Értem én, hogy önben megfogalmazódott a gondolat, hogy a gyerekei angolok lesznek, meg az unokái talán már magyarul sem fognak tudni, tehát haza kell jönni. Na de mit szóltak ez a gyerekek, akik oda jártak abba a középiskolába?
Szerencsére még csak középiskolába. A középiskola és az iskola rendszer egy picit más, mert ott a alapiskola, basic school után jön a középiskola, ami nálunk a 6-7-8-9-et jelenti. Tehát még abban a korban voltak, amikor ez nem okozott akkora traumát. A
kötődés... De azért mondták, hogy jaj, papa, hát igen. Hova, miért, minek megyünk?
Igen, akkor is mondták, meg később is mondták, hogy jobb lett volna, ha maradunk.
Ma is mondják?
Nem, ma már nem. Ma már győzött a józanész, győzött az anyaság, győzött a család központúság, és mind a három orvos lett, tehát még ez is egyfajta elégtétel számomra inkább, hogy nem szakítottam ki őket, annyira kitűnő tanulók voltak ott is, és ez volt az egyik szívfájdalmuk, tehát ott az iskolarendszer egész más, megkockáztatom, felületesebb, könnyebb, mint Magyarországon a poroszos iskolarendszer.
Haladunk mi is a felé.
Igen, nem örülünk ennek, hogy mindenáron ahhoz akarunk hasonlítani, ami... És itt van a sajtó ereje, hogy a sajtó azt nyomatja, hogy az a jó. És beállnak itt is komoly, felelős pozícióban lévő politikusok, emberek, a magyar társadalmat irányítói közül, akik azt mondják, hogy igen, nekünk oda abba kell tartozni, mert azt jegyzik, mert az van a listán. Igen, én tudom, hogy nehéz kívül maradni, de mi jók vagyunk. Mi jók vagyunk az oktatásban, nem véletlenül szeretik annyira a magyar orvost, a magyar értelmiségit nyugaton, nem olyan nehéz elhelyezkedni semmilyen szakmában nyugaton a magyaroknak. De ez, ha mindenáron oda akarunk, és talán nem véletlenül akarunk oda tartozni, ezt nyomják, hogyha majd ide tartoztok, akkor majd több pénzt kaptok, akkor majd több utazási lehetőséget, több kutatási lehetőséget. Ezt mind-mind megértem. Csak azt is látom, hogy az ottani Churchill mondását idézném, elég 100 gyermekből egyet kitanítatni, államilag kiemelni, az majd a 99-et elvezeti.
Még mindig visszatérve ahhoz, hogy eljött Oxfordból, kérdeztem a gyerekei, mit szóltak, a felesége mit szólt? Amikor azt mondta, hogy megyünk haza, hova megyünk, nem tudom, mi lesz veled, nem tudom, lesz annyi pénzünk, mint itt, nem tudom, a kényelmes angol élethez képest mi lesz?
Hát több pont volt, amit meg kellett beszélni, és erre adtunk is elég időt. Szerdán volt az az ötletem, hogy hazajövünk, és szombaton elindultunk azon a héten. De itt nem adtuk föl a házat, amiben laktunk.
Bocsánat, 3 év után, 4 év után?
7.
7 év után.
Itt nem adtuk föl az állást. Bár papíron, de úgy számoltak azzal, hogy még előfordulhat, hogy visszajövünk. Talán ez a kérdéskör, hogy egzisztenciálisan mi lesz velünk, ez úgy nem nagyon került elő. Sosem éltünk jólétben.
Hát azért egy intézetvezető, bocsánat, megint tamáskodom, egy intézetvezető Oxfordban, az 1980-as, 90-es évek fordulóján sokkal jobban élt, mint egy magyar, nem orvost mondok, hanem mint egy magyar intézetvezető. Orvost nem mondok, mert a hálapénz bele zavar.
Az intézetvezető ott is, ha nem kutató intézet, tehát ott nagyon nagy a szórás, ott nem úgy van, hogy intézetvezető között 0,2 a szorzó maximum, ott azért, hogy kutató intézet, klinikai intézet, ott azért nagyon nagy a szórás, és mindenkor még ebbe beleszóltak az előzmények, a múlt, és hát ugye nekem ott múltam nem volt. Én ott indultam. De nem az volt a kérdés, hogy itt rosszabb lesz az élet, árva gyerekekként, vagy magunkat ellátó gyerekekként kerültünk egymás mellé, tehát nem azt sejtette az igény listánk, hogy itt milyen lesz az életünk, és ott milyen volt az életünk, hanem azt sejtette, ne felejtsük el, hogy akkor még nem volt a rendszerváltásnak semmilyen hozadéka Magyarországon. Tehát mi úgy jöttünk haza, hogy a kommunizmus volt az utolsó emlékképünk Magyarországról, vagy a létező szocializmus, tehát nem kecsegtettük egymást azzal, hogy most ha ott maradunk, jobb lesz, vagy ha hazajövünk, jobb lesz. Azt féltem, hogy a gyermekek, meg az unokák és a életértelme, mert számomra az volt az életértelme, nem a kutatás, nem a vagyon, hanem hogy a gyermekek, meg az unokák. Büszkén mondom, hogy 3 orvossá vált avanzsál gyerek mellett, 11 az unokáim száma, és ez a 11 unoka megint csak az én döntésemet igazolja, hogy nevezetesen volt értelme, Angliában már abban az időben is sokkal kevesebb gyermeket vállaltak a szülők, mind az én gyermekeim, és ez is azzal a büszkeséggel tölt el, hogy orvos vagyok és katolikus.
A Kvaderka műsorának vendége dr. Wojciech László, szülész, nőgyógyász. A felesége kapcsán az előbb volt egy megjegyzése, hogy árva gyerekként. Az mit jelent?
Öcsémmel mikorán megárvultunk, és a feleségem pedig az egyetemet önköltségesként munka mellett velem együtt végeztük el.
Akkor egyetemi szerelem.
Igen, egyetemi. És 8-an vagyunk a gyermekekkel együtt orvosok a családban. Én első, öcsém szintén első generációs értelmiségi. Azt kell mondjam, hogy itt is tetten érem a teremtői vezetést. Tehát kezével fog, irányít, mindig rámutat a lényegre, hogy merre lépjek, csak figyelni kell rá. Ugyanezt vettük észre, és ez tölt el azzal a bizalommal, hogy nem a pesszimizmus kell, hogy rajtunk erőt vegyen, akár a mai trendi irányzatokat figyelembe véve, akár az egyén életét figyelembe véve, engedni kell magunkat vezetni, és ha vezethet minket a Szentlélek, akkor elérjük azt, ahová indultunk, vagy amit megálmodtunk. Nem erőszakkal a pénz, a karrier, hanem igenis alázattal. Amikor a felebaráti szeretetről beszélek, amiről majd az orvosmisszió kapcsán szeretnék beszélni, akkor le kell győzni magát az embernek, hogy a másik érdekét tudja előtérbe helyezni.
Szeretne beszélni az orvosmisszióról, arról nyilatkozott a legtöbbet, meg azt ismerik talán a legtöbben, de egy dolgot hadd kérdezzek. Amikor az ember azt mondja, hogy az Úristen úgyis megsegít, akkor maga az ember mennyire aktív, vagy mennyire passzív?
Az úgyis szó nem volt a kérdésben helyes. Nem úgyis megsegít, hanem én teszek. Én figyelem az irányítását, én figyelem a 10 parancsolatot, én figyelem az erkölcsöt, én figyelem, hogy mit tudok én tenni, tanulni, továbbolvasni, mögé nézni, tehát én aktív kell, hogy legyek. Az előbb már mondtam, hogy a teremtés a filogenézisben, a föld teremtés folytatásában, a technikalizálódásban, a kibernetika terjedésében, az mindenképpen egy olyan küzdelem, amit a teremtő megenged, az ember elvégez, megfigyeli, csinálja. Na most ez az ontogenézisben, és az egyéni fejlődésben, filogenézis az az egész lét emberiség fejlődése, az ontogenézisben az ember saját fejlődésében is ugyanezt a kooperációt kell, hogy jelentse. Tehát nem várom azt, hogy a sült galamb, nem várom azt, hogy helyettem, nem várom azt, mint a kommunizmusban, hogy megmondja, hogy mit tegyek, hanem teszek, és a tevés mellett megkapom azt a kegyelmet, amivel a tevőlegességem gyümölcsre fordul.
Nem mondták önnek, mondjuk a munkahelyén, hogy jaj, ez a Vojcek, már megint nyüzsög, már megint akar valamit, már megint szervezkedik. Nem volt ilyen?
Általában nem, de az mindig volt, hogy nem elég, hogy hívő, még oktatni is akar. Nem elég, hogy kutató, még külföldre is akar menni. Nem elég, hogy külföldre megy, visszajön, és megint itt akar dolgozni. Tehát mindig volt egy ilyen, és volt még egy nagyobb, hogy azt hitték, hogy én ezt valamilyen hazai karrier, mint korona, elérése érdekében teszem. Tehát egy hazai intézetvezetés. Nem vágytam erre. Tudtam azt, ami a mai napig nem változott meg, hogy az értelmiségnek az a része, most nem az akadémiáról akarok beszélni, amelyik Magyarországon a vezető pozíciókat elfoglalta, az a materializmus emlőin nevelkedett. Lehet, hogy nem szívből, csak színlelte a materializmus gondolatiságával minden téren, nem csak ideológilag, nem csak az ateizmus tekintve, minden téren való azonosulást. Valószínű, hogy ez nem mind az a csapat, amelyik azonosult a materializmus, leninizmus, marxizmus eszmébe, de az biztos, hogy ők ott aktív részesek voltak. És ez a generáció most nemhogy leváltódna, hanem megvan az utánpótlás. Látom ezt az utcán, látom ezt az egyetemi hallgatók körében. Tehát azt, amit gondoltam, vagy reméltem, vártam, sejtettem volna, magammal elhitettem, hogy egyszer a szocializmus kitermelt értelmiségi rétege az majd egy adott kor után leváltódik, újkori, világos észjárású, történelmileg tájékozott olyan fiatal generációval, amelyik a kommunizmust, ahogy egy oxfordi kongresszuson volt, majd mindjárt röviden elmesélem, a kommunizmust az történelemkönyvek apróbetűs széljegyzetévé a lap aljára engedi majd csak megjelentetni, tévedtem. Megvan az ifjúság körében az a fiatal utánpótlás, amelyik most mindegy, hogy hatalomvágyból vagy anyagiak, vagy elismerés, vagy dicséret, bármiért, de ugyanazt az ideológiát, ugyanarron emberellenes oldalon állva folytatni kívánja, amit a létező szocializmus 50 évében annyira elszerettünk volna hagyni, felejteni, mert elítéltük. Ha nem is az utcán, de otthon, családi körben, vasárnapi ebédnél mindenképpen úgy beszéltünk róla, mint most a nyugati liberalizmusról, csak ott titokban. Most el tudjuk mondani az utcán is, hogy ez egy szörnyedelem. Átoperáltatni a hölgyeket, átoperáltatni a gyermekeket, és később arról már a sajtó nem ír, hogy ezen hormonkezelt műtéten átesettek, milyen százaléka lesz öngyilkos, narkomániás, alkoholista, és a többi, és a többi, és bánja meg, hogy azt megtette, és elhitették vele. Egész nagy emberek is vannak ezek között, akik a gyermekeiket hagyták át operáltatni, arról a sajtó elfelejt írni, hogy itt a negatív százalék az messze meghaladja a felét, és azt, hogy ez nehogy riasztó tudjon lenni. És mind a mai napig a magamfajta egyszerű kutató, gyógyító orvos nem tudja megérteni, hogy ez milyen célt szolgál. kiknek a célját szolgálja. Azon túl, hogy a muszlim bevándoroltatás az nyilván a baloldal szavazzon ránk célját szolgálja. De hogy tönkreteszek egy embert, egy családot, majd még egy családot, mert ő nem tud családot alapítani. Ezt nem, én orvosként nem tudom megérteni, hogy ez kinek jó.
Nagyjából itt a beszélgetésünk vége, még egy percben az orvosmisszióról, a kárpátaljai orvosmisszióról, mert mondta, hogy szeretne beszélni róla. A kárpátaljai orvosmisszió miközben orvosi szempontból időnként nagyon rossz tapasztalatokat is hozhat, mert nagyon beteg emberekkel is találkozhat, lelkileg furcsa a kérdés. Felüdülés?
Semmiképpen nem felüdülés. Ha van önzés az orvos misszióban, vagy ha van önző az orvosi tevékenység körében, akkor az az, hogy mindenáron segíteni akarás. Ez az önzés, hogy legyőzöm önmagam, hogy a nálamnál jobban rászorulton segíteni tudjak. Most, ha ez a nálamnál jobban rászorultak száma Trianon következtében több millió, akkor azt kell mondjam, hogy erre is kaptam a meghívást. Nem arra, hogy a jól orvosilag jól ellátottak körében még én is egyel több legyek, hanem az a meghívás, hogy ott legyek orvos, ahol nincs orvos.
A felüdülés szót én úgy értettem, könnyű félreérteni persze, és a hallgatóknak mondom elsősorban, hogy egy másfajta gondolkodásmóddal találkozik, valami olyasmivel, amit alkalomattán sokszor hiányol?
Abszolút. Ebben az értelemben a másság megtapasztalása a felüdülés helyett, ez igaz. Akkor, amikor elmegyünk tízezrek, százezrek közé Kárpátalján, Erdélyben, Délvidéken, hiszen 32 településen jártunk, 13 ezer, most már 14 embert megvizsgáltunk, gyermekeket, felnőtteket, adtunk 1500 szemüveget, valamivel többet, adtunk 1600 mozgásszervi segédeszközt. Akkor olyas valamivel találkoztunk, amire azt mondja az ember itt Európában, hogy ha ide nem megyek el, ezt soha nem tapasztaltam volna meg, csak Afrikában. Nincs védőnő, nincs iskolaorvos. Védőoltás, elenyésző, az sem jár mindenkinek az országban, vagy éppen Kárpátalján. Nincs szülés, gondozás. Azt kell mondjam, hogy nincs gondozás, orvosi gondozás, csak pénzért. Tehát, ha valaki tud fizetni, az áldott állapot 286 napja alatt elmehet akár 15-ször is, és részesül majdnem minden vizsgálatban. De ha nincs pénze, akkor majd, ha jönnek a szülő fájások, vagy jön a magzatvíz elfolyás, akkor jelenik meg az intézetben. Ez egy olyan kaland, ha kalandnak lehet nevezni, amely a léleknek önpusztító, a testnek tapasztalatot adó, és valahol a lélek még ki is elégül, elhiteti magával, hogy valamit segítettem az előbb elmondott számok alapján. Tehát elmenni egy olyan országba, ahol a gyermekek nem rendelkeznek szemüveggel, mert nincs gyermekszemész, egyáltalán szemész is, csak drága pénzért érhető el, és a kárpátaljai magyarok nem tartoznak a gazdag Ukrajnában élő népesség közé, és ott azt látni, hogy a gyermek több esélyt kap az egészséges felnőtté válláshoz, a család alapításhoz, azáltal, hogy szemüveget kap, azáltal, hogy nem lesz az egyik lába rövidebbsége, mert nincs csípőficam szűrés. Már elég sok nincset mondtam, de még több nincs van, kevesebb az, amire azt lehetne mondani, hogy na ott is van. És ezek után azt mondani, hogy hétvégénket, 83 hétvégén voltunk, 83 alkalommal elhitetni a családdal, hogy mi hasznos dolgot csinálunk ott, bizony időbe tellett. Amíg mindenkinek a családja azt mondta, hogy jó, menjél lányom, menjél fiam, menjél apuka, menjél nagypapa, mert tudjuk, hogy ott jót teszel. Ez időbe tellett. Tehát ha ezt tartjuk a lélek felüdülésének, akkor valóban felüdültünk. Az a 84 ember, aki eljött velünk, nem csak orvosok, de medikusok, orvostanhallgatók, rezidensek, szakvizsga előtt álló kollégák, azok mind úgy élik meg, hogy hasznosat tettem, pénteken elmegyünk, vasárnap éjfél körül előtt érkezünk, hétfőn megyünk a munkahelyre, és Nem mondta senki azt, hogy na én többet nem megyek, mert elfáradtam. Mindenki jön, mindenki teszi azt, amit a lelkiismerete diktál. A Magyar Katolikus Karitász orvos missziójában katolikusok vannak és orvosok. Vörös Sándor jut eszembe, amikor azt mondja, hogy egy igazság van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.
Kedves hallgatóink, a Quaterka műsorának vendége dr. Wojciech László szülész nőgyógyász volt. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Sáji András.